Riporta. Beszélgetések és történetek. 17. adás.
Szeretnék tót ágastálni egy fő úton, mindenki lássa örömömet. E percben azt se bánnám, ha sok ember száját átválni szonatán, ez bizony komoly eset. Szeretnék tót ágastálni ez órában, valami csábít, mégse teszem. Szeretnék kiabálni, s mit tudom én mit csinálni, szerencse még, hogy maradt egy kis eszem. Mert azt mondtad, hogy úgy szeret, hogy jobban már nem lehet. Mint kis diák, ha jelesnek, úgy örülök én neked. Ezért most ott ágastálnék egy fő úton, mindenki lássa örömömet. E percben azt se bánnám, ha sok ember száját átválni szonatán, ez bizony komoly eset.
People of the world, thank you. We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild our country and restore its promise for all of our people. Together we will return the dreams of America and the world for many, many years to come.
Török Szabolcs vagyok a Riporta médiától. Ez a Joyland, egy év Amerikában angol tanárként. Hetedik fejezet, Tóth Ágas.
This moment is your moment, it belongs to you. It belongs to everyone gathered here today and everyone watching all across America. This is your day, this is your celebration, and this, the United States of America, is your country.
Áprilisban kijött az anyukám meglátogatni minket. Vele együtt megérkezik az otthon érzése is. Miközben ezeket írom a naplomba, rengeteg olyan kérdés merül fel bennem, amiket akár egy budapesti romkocsma egy homályos sarkában is meg lehetne vitatni hajnali fél négykor, de én most egy észak-karolinai lakóparkban tűnődöm ezeken, szokás szerint a kukorica földemet fixírozva. Mit jelent az, hogy otthon? Belül van vagy kívül? Mit jelent számomra Magyarország? Változott valamit a hazám megítélése bennem? Akárhogy is, jó anyukámnak megmutatni azt, ahol lakunk. Mielőtt kimentem, azzal viccelődött, hogy lehet, hogy majd Amerikából többet fogom telefonon hívni, mint korábban. Hát ez bejött. És most láthatja a helyet, amiről annyit hallott. Azt a helyet, ahol egyáltalán nem biztos, hogy sokáig maradunk. Akárhogy is lesz, csak azon imádkozom, hogy legalább a tanév lezárása legyen békés, amennyire ez lehetséges. March 4, 2018. Fordított szerepek. Ma reggel, miközben a 0. órában lapokat osztogattam, az egyik lány teljesen magától értetődően leült a magas bárszékembe és elkezdett tanári hangon beszélni. Ez a jelenet majdnem ugyanígy megtörtént már egyszer évelején, amikor ennek a lánynak az egyik fiú osztálytársa tette ugyanezt. Akkor felemeltem a hangom és közöltem a fiúval, hogy ha ezt még egyszer eljátszam, mehet az igazgatóhoz. Ez persze utólag felesleges szigorkodás volt, de akkor évelején két dolog miatt sem tudtam ezt ennyire lazán kezelni. Egyrészt idegileg eléggé megterhelő időszak volt, másrésztről egyáltalán nem ismertem őket, és egy ilyen helyzetben a kontrollvesztés egyenlő a halállal. Ráadásul minden hiperokos tanár veterán azt mondogatta, hogy az elején legyek szigorú, aztán lehet lazítani egy kicsit. Utálom az ilyen elméleteket, mert ha ilyen vagy, akkor úgyis ezt csinálod, ha nem, és csak megjátszod, azt meg úgyis megérzik a tanulók, de persze logikusan hangzik. Most viszont teljesen magától értetődően leülök egy tanulói székbe hátra. A tanárt játszó tanuló első mondata közepén felteszem a kezem, és a lehető legflegmább hangon megkérdezem, hogy mikor megyünk ki erről az óráról. Röhögnek. Megán pedig, a haiti lány, aki éppen tanárosdit játszik, közli, hogy az óra még csak most kezdődött. Nagyon szélesen elmosolyodik. Szép mosolya van, talán még sosem élvezte ennyire, hogy ebben a teremben lehet. Egész jól is csinálja, és még azt is megtudom, hogy miket szokott a többi tanár mondani, ha idegesítik a tanulók. Például azt, hogy egyszerűen az idegeimre mész, amin felröhögök. Semmi sem jobb annál, mint kiröhögni a többi tanárt, erre mindig rájövök. Megán néhány másodperces tanástalanság után az asztalomra néz, mert valamit nagyon kérdezne a kedves tanulóktól. Kis meglepetésemre egy régebbi anyagot találott, nagyobb meglepetésemre pedig úgy tesz fel belőle kérdéseket, mintha ő állította volna össze a feladatokat. Mondjuk ez pont egy olyan kérdéssor, amihez kéne egy szöveg, de ez a jelek szerint senkit sem zavar. Kérdés. Miért menekültek el az állatok? Teszi fel Megán tanárias felhangon a kérdést. A. Mert vihar volt. B. Mert tűz ütött ki. C. Mert az emberek elüldözték őket. D. Mert éhesek voltak. Ahogy a kérdés és a lehetséges válaszok elhangzanak, egy pillanatra bevillan a saját sorsom, és elgondolkozom, hogy én, mint menekülő állat, vajon melyiket választanám. Mire azonban magamban válaszolnék, Linda, a flegmaság 8. hercegnője szólal meg. Ő volt az, aki Childish Gambinónak köszönhetően nyílt meg nekem annó. A. Feleli. Megán habozás nélkül rávágja. Helyes a válasz. Leila, a magas, nyúlánk szintén haiti lány, ekkor már harmadszorra könyörög nekem játékosan, hogy vegyen vissza az óra irányítását, de egyrészt szerintem ő sem gondolja komolyan, másrészt közlöm vele, hogy túlságosan jól szórakozom ahhoz, hogy pont most vegyen vissza a székemet, ami amúgy sem túl kényelmes. És igen, ezt nem csak fizikai értelemben értettem. Egy idő után közlöm Megánnal, hogy akár a háta mögötti legyen ön is milliómos online matek verzióját is használhatnánk, ő pedig kap az alkalmam. Nevetek, amikor próbál felszólítani, és nem tudja eldönteni, hogy hogy hívjon. Először Mr. Töröknek hív, de aztán rájön, hogy én most csak egy tanuló vagyok, és marad a töröknél. Ezen jót mosolygok. A milliómost már én is élvezem, tényleg elgondolkozom azon, hogy mi a válasz a kérdésekre. Amikor a szokásos reggeli zászlóra való felesküdés van, akkor Megán vezényletével felállunk, majd amikor szól, leülünk. A vége előtt egy percen megkérdezem, hogy szerintük milyen tanár lenne Megán, de mivel ebben a korban a jelek szerint nem túl nagy divat a spontán tetszés nyilvánítás egy kortársukkal szemben, viszonylag visszafogott reakciókat kapunk. Linda magához és mindenki máshoz képest is lelkes viszont, és közli, hogy szerinte jó tanár lenne. Igaz, Megán már a második kérdés után közölte vele, hogy ő a kedvenc tanítványa. 2 perccel később kimennek a teremből, én pedig tovább gondolkodhatok azon, hogy miért is menekülnek az állatok. March 2018, Tóth Ágas. Reggel Emma jelenik meg, hogy rövid ideig csatlakozzon hozzám és Miss Judgehoz. Emma az, akivel néha együtt ebédelek, ő sem szuper érdeklődő, de szerintem egy jó kollegiális kapcsolatot alakítottunk ki az év folyamán, és néha egész szórakoztató vele beszélgetni. Alacsony, a 20-as éveinek végén járó fehér nő. Karácsonykor kaptunk tőle és a férjétől szarvashúst, ami kifejezetten finom volt. Mezőgazdaságot oktat a gyerekeknek, az övé sem fő tantárgy, de ezen a vidéken azért nagyobb respektje van, mint mondjuk egy... milyen példát is mondjak, ISL-nek. A tegnapi farmer versenyen 5 díjat nyertek, amit Emma rezignált mosolyal vesz tudomásul. Majd hozzáteszi, hogy tavaly 6 érmet hoztak haza, és ahogy ezt némileg savanyúan hozzáteszi, gondolatban tiszteletbeli magyarrá választom, annyira szeretnivalóan negatív tud lenni. Persze ehhez hozzátartozik, hogy Emma néha úgy kezdi a napot, hogy mindenkinek elmondja, hogy ez egy nagyszerű nap lesz, úgyhogy csínyán bánok a magyarokhoz való hasonlítgatásával. A 2. órán megjelenik Sly és Stelia. Mindketten haitik, mindketten 8-osok, előbbi fiú, utóbbi lány. Előbbi rengeteget szellentett és hangoskodott az óráimon, utóbbi meg se nyikkant. De közös bennük, hogy év végére mindkettőt megkedveltem. Most viszont nem tudom, hogy mit keresnek itt, hiszen nekik már csak keddenként kell járniuk, de ma csütörtök van. A társadalom ismeret és irodalom projektjeiken szeretnének dolgozni a termemben lévő számítógépeken. Én pedig rövid gondolkodási idő után megengedem nekik, mert miért ne? Kiterítenek úgyis. A nyolcadikosok leülnek a gép elé, az ötödikesek pedig a szokásos köreik után valahogy visszatalálnak a székeikhez. Körülbelül 10-15 perc alatt érem el azt, hogy csendben elkezdik csinálni a feladatokat, ekkor megyek a nyolcadikosokhoz segíteni. Miután vége az órának, mindenki kimegy a teremből, csak Sly és Stelia marad itt. Ez pedig furcsa intimitás kölcsönöz a nem hivatalos órának. Mint időközben megtudom, Slynak repdalt kell írnia, míg Stelia valami fogalmazást ír irodalomra. Miután végez, nem megy vissza a terembe, hanem itt marad velünk, és ekkor eszembe jut, hogy mit mondott Wendy tavaly ősszel a tanulókról. Először azért panaszkodnak, hogy miért kell itt lenniük, utána pedig azért, hogy miért kell elmenniük. Slynak segítek repdalt találni. Először egy gyorsat választ, nem tudja tartani az ütemet, belezavarodik. Stéliával röhögünk, mondom neki, hogy válaszol lassabbat, mert nehéz gyorsan rappelni. Ráadásul iszonyatosan erős akcentussal is beszél, kb. Minden harmadik szavát értem, pedig látom a szöveget leírva. Ajánlok neki egy rappert, ebben az időszakban kezdek el újra rengeteg hip-hopot hallgatni, ők pedig elismerően néznek rám, amikor kiderül, hogy mennyi mindenkit ismerek. Mielőtt újra nekiáll, közlöm vele, hogy fel fogom venni a rappelését, ami a jelek szerint cseppet sem zavarja. Elindítom a felvételt, és még Stéliának is feltűnik, aki amúgy a másik gép előtt van, hogy ez mennyivel jobban sikerül. Bár a harmadik-negyedik sor környékén újra elveszti a fonalat, de ígéretes ez a próbálkozás így is. Amúgy vicces, mert tavaly októberben felvetettem az akkor még csak nyolcadikosokból álló csoportnak, hogy írjunk repdalt közösen, így utólag visszagondolva nem is tudom, mit akartam ezzel. És akkor Sly ünnepelte az ötletet, a visszahúzódó Stelia meg hallani sem akart róla. Most, bár ezt a feladatot Sly Mr. Sharastól kapta, mégis megvalósulni látszik ez az akkori felvetés. És most egy kicsit jó itt lenni. Nem hatódom meg könnyekig, nem is gondolom azt, hogy valami elképesztően sokat teszek hozzá az életükhöz, de az ilyen pillanatokra szívesen emlékszem vissza, mert azon ritka alkalmak ezek, amikor ők nem tanulóként vannak jelen a termemben, én pedig nem tanárként, hanem mindenki úgy, ami szerintem a legfontosabb. Emberként, aki együtt tud játszani és örülni másokkal. Ráadásul Stéliával pár nappal később van még egy olyan beszélgetésem, ami már tényleg hasonlít ahhoz, amit az amerikai filmekben látni, és amire kicsit büszke is vagyok. Évvége felé többször is említi, hogy régebben focizott, mármint európai focizott, ami itt meglepően népszerű. Csak, mint mondja, abba hagytam. Miután bíztatom, hogy folytassa, hiszen látszólag hiányzik neki, és nagyon-nagyon szereti is. Pár nappal később büszkén újságolja, hogy jelentkezett a jövő évi csapatba. Ennyi a történet. Van az a kifejezés, amit itt rengetegszer hallottam, és ami kellőképpen idegesített is, lefordítva azt jelenti, hogy változást hozni a gyerekek életébe. Persze ebben mindig maximum reménykedni lehet, de szeretnék erre a jelenetre Stéliával úgy gondolni, hogy ez egy picit sikerült is. Sly és Stelia ezen a napon óra végéig maradnak, vagyis a szokásos 45 perc helyett 75 percig. Ebéd után a harmadik órában csak két ötödikes van az órámon, Ignáció és Conchita. A többiek állítólag betegek, vagy a tanáraik elfelejtették őket küldeni, nem ez lenne az első ilyen eset. Többek között Larita Shinjit, tőle kaptam csokit karácsonykor. Emlékszem, még tavaly ősszel volt egy beszélgetésünk óra után, mert láttam, hogy gyakran szomorú. Kiderült, hogy a szülei miatt az lehet, hogy válnak, és nem tudja, hogy mit tegyem. Többször is beszélgettünk, és az egyik ilyennél közöltem vele, hogy a legfontosabb, hogy bármit is tesznek a szülei, az sosem az ő hibája lesz, hiszen ők felnőtt emberek, nekik kell felelősséget vállalniuk az életükért. Valamiért utólag is azt érzem, hogy a tanév alatt ez volt az egyik legfontosabb mondat, amit tanulónak mondtam. De most ő sincs itt. Évvége felé már csak ritkán jár, így Ignáció és Conchita szórakoztat csak a harmadik órában. A mai napra matekot választok tananyagnak, ebben az időszakban amúgy is az évvégi vizsgára próbálom őket felkészíteni. Ez minden tanulót érint, és a négy alaptantárgyból kell vizsgázniuk. Ekkor még azt gondolom, hogy a matek jó választás a mai órára, hiszen azzal valami miatt sokszor le lehet kötni az itteni diákokat. Másrészt hasznos, harmadrészt egy ötödikes feladatsorral simán meg fogok birkózni. Nagyjából mindháromban tévedtem. Pedig az eleje szépen indul, a három bevezető feladatot gond nélkül megoldom, segítek nekik, valamennyire tanárnak érzem magam. Még a következő feladat is megy, Aztán valami eltörik bennem, szó szerint a törtek szorzása egész számokkal rendesen megzavar, de olyannyira, hogy egy idő után már YouTube-os tutorial videókat kell néznem, hogy a kérdést megértsem. Ez a két feladat gyakorlatilag az egész órát elviszi. Ignácio rendszertelen időközönként felpattan, hogy a táblára írkáljon dolgokat, Conchita pedig teljesen más dimenzióban van végig. Amikor aztán látja, hogy mennyire küszködünk mindhárman ezzel az egésszel, hogy mennyire képtelen vagyok mind én, mind ők megérteni ezt a feladatot, és hogy még a YouTube sem segít, Conchita felteszi a tanév leglogikusabb kérdését. Mr. Török, ha nem tudjuk megoldani ezt a két feladatot sem, akkor hogyan fogunk átmenni az évvégi vizsgán? Egy pillanatra döbbent csend áll be az amúgy sem túl hangos teremben. Ignácio egy filctollal a kezében lassan felénk fordul a táblától, majd mindketten rám néznek, az én arcomra pedig valami olyan őszinte döbbenet és a hirtelen jött helyzet elemzésből fakadó elkeseredett gondolkodás ül ki, hogy arra mindhárman egymással tökéletesen szinkronban csak egyetlen reakciót tudunk adni. Visítva elkezdünk röhögni, ami körülbelül 5 teljes percen keresztül tart. Az az igazi asztalcsapkodós, a végére vinnyogós és már gyakorlatilag egymáson röhögős, már nem tudom mi röhögök, de nem is érdekel, és különben sem tudom abbahagyni típusú röhögés lesz úrá rajtunk, és ez újból valami nem várt bensőségességet kölcsönöz ennek a napnak. Eljön a 4. óra is. Ma van a segédtanár Miss Kaylin utoljára. Csak pár hétig volt, és akkor is csak a 4. órában, de ennek is örültem. Megköszönöm a munkáját, és őszinte sajnálkozásomat fejezem ki, amiért elmegy. Az egyik legkultúráltabb ember volt ebben az egész iskolában. Az órán az a 7. haiti lány, akinek az üzenetét amúgy a riport a Facebook oldalán is lehet látni, elmagyarázza nekem, hogy egész számot hogyan szorzunk meg törttel, és bevallom, kifejezetten szeretem, amikor a tanulók tanítanak engem. Az utolsó fél órában, miután a tanulók elmentek, csak ülök az íróasztalomnál, és körülbelül 10 percig csak nézek magam elé. Micsoda egy érdekes nap. Pedig még van hátra néhány apróság. Amikor a gyerekeket az autók felé tereljük a nap végén, az egyik szülő felhívja a figyelmemet arra, hogy az iskolához vezető úton valami baleset történhetett, mert tűzoltó és mentőautót látott. Az események ilyetén hirtelen bekövetkező izgalma engem is teljesen magával ragad, úgyhogy a sarokhoz sietek, ahonnan jobban rálátok a szituációra. Az iskolabusz, ami az osztálykirándulásról hozta haza a gyerekeket, kicsit féloldalasan áll az úton. Az egyik anyukától azt is megtudom, hogy valaki beleszaladt a buszba, de senki sem sérült meg. Ettől persze még mindenki hihetetlen izgalomba jön, ami azt illeti én is, mert néha nagyon tudom unni a gyerekek terelgetését. Miután visszamegyek a szokásos kis helyemre, hogy a szülőknek integessek, hogy hova álljanak, minden visszatér a maga unalmas, kisvárosiasan csordogáló folyásába. Az egésznek a vége előtt körülbelül 2 perccel már csak kevés gyerek van ott. Én pedig annyira unom magam, és annyira nem tudok mit kezdeni a túlmozgásommal, hogy egy hirtelen ötlettől vezérelve tótágast állok. Mondhatnék kézenállást is, de ez a kisváros lét még engem is meglegyintett. Pár másodpercig kitartom a mozdulatot, élvezem, hogy a lábaim felfelé állnak, a kezeim lefelé, és élvezem a gyermeki önfeledtséget is. Azt, hogy valami olyat csinálok, ami szokatlan, az én személyes kis senki földemen a tornaterem épülete előtt. Kicsit olyan érzésem van, mint amikor Leonardo DiCaprio a Part című filmben azt mondja a vízben félhangosan, hogy ti se láttok engem, én sem látlak titeket. Ahogy újra leér a lábam, kiderül, hogy tévedtem, mert hirtelen tapsolást és önfelett tetszés nyilvánító kiabálást hallok, méghozzá az 5. matek tanárnőjétől, akihez csatlakoznak többen is, sőt az egyik 5. fiú, aki az egyik legrosszabb amúgy és az egyik tanára szerint egyszer gengszter főnök lesz, kéri, hogy csinálja meg még egyszer. Mire teljesen összeszedem magam a mozdulat után, már mindenki engem néz a tornaterem előtt maradt, tanárokból és tanulókból álló kis embercsoportból. Én pedig spontán ötlettől vezérelve, erre nem tudok máshogy reagálni, csak azzal, hogy felveszem az ekkoriban igen népszerű Deb nevezetű poszt, amikor az ember az arcát az egyik karja mögé rejti, miközben a két kar párhuzamosan kinyúlik oldalra. Akkor vált igazán népszerűvé a mozdulat, amikor az egyik amerikai focista touchdown-t így ünnepelte meg. Bár ha jól tudom, nem ő találta ki. Minden esetre őszintén remélem, hogy azóta Magyarországról származó angol tanárok kézenállás utáni diadalittas pózaként ismerik Mount Olive-ben. Amikor meglátják a mozdulatot, nevetnek, én pedig mosolyogva meghajolok. Függöny le, vége a felvonásnak. Legalábbis majdnem. Ma este két érdekes e-mail is érkezik. Az egyik Ignációtól a következő mondattal. Holnap lesz a nagy foci meccs a bolondos pénteken. Ezt a foci meccset hihetetlenül várják, és csak ezt szerette volna velem megosztani. A másik még érdekesebb volt. Becitől jött, aki anno a kedves üzenetet írta, és aki matekból korrepetált ma a saját órámon. Az óra után láttam, hogy viszik az igazgatói irodába, ami ritkán jelent jót. Miközben vitték el, mint egy lassított felvételen az őrült főgonosz, felém nézett, és már-már diadalittasan rám mosolygott. Olyan volt, mint egy kócos hajú, sorozatgyilkos valami filmben, aki a tekintetével üzen, hogy nem sokáig leszek bent, barátocskám. Kicsit ekkor még reménykedtem, hogy nem kerül bajba. Fél órával később aztán, amikor éppen mentem haza, a folyosón újra összefutottunk, pont akkor jött ki az igazgatói irodából, én pedig megkérdeztem, hogy ugye nincs baj. Nem igazán, mondja különös dallamú kiejtésével, és megint mosolyog, de már nem annyira szélesen, mint fél órával korábban. Este aztán egy e-mail fogad tőle, tárgya, ami ma történt. Az üzenet a következő. Sajnálom, de 3 napig távol leszek az iskolától. Felfüggesztettek, mert verekedtem a buszon. Sajnálom, mert tényleg nem akartam, véletlen volt. Remélem, maga megért. Nem tudom, hogy el tudnál küldeni, hogy mit veszünk órán, de úgy érzem, hogy az sokat segítene. Eddig az üzenet. És még azt is hozzáteszi a végén, hogy köszönöm. Amely szót még a káromkodásnál is ritkában hallom ebben az iskolában. Páran hiányozni fognak, és én is neki. Azt hiszem, ezt most már kijelenthetjük. A valóság néha Tóth Ágostnál. május 21. Furcsa ének. A 3. órában bejön a 30-as éveiben járó, színesbőrű énektanárnő, aki csak januárban jött az iskolába tanítani, és elkezd hozzám beszélni. Egyik lábáról a másikra áll. Látszólag van benne valami szerethetően nem normális. Bő nadrágot hord, ami túl rövid, így mindig látni az aktuálisan viselt színes frotilzokniát. A fején általában félig hátra csúszva látható valamilyen kendő. Az ingei és a mellénye számra értelmezhetetlenek. Nagy, barna szemei és gyakorlatilag tökéletesen sima bőre van. Nem ide valósi, és ez több szempontból is látszik rajta. Kérdezem, milyenek voltak az elmúlt hónapok, amire azt válaszolja, hogy még itt van. De ha lenne egy jobb lehetőség, akkor megragadná, mert azt meg kell ragadni, teszi hozzá közömbös arccal. Ezután elkezd beszélni a brit királyi esküvőről, arról, hogy a világban szervezett káosz uralkodik, iskolai lövöldözésekről, a bőrszínnel kapcsolatos problémákról, arról, hogy tovább kell menni mindig, és innentől kezdve egy tökéletesen követhetetlen fejtegetésbe kezd valamiről, aminek minden szavát értem, de összerakni nem tudom, csak nézem az arcát, ahogy beszél, és rájövök, hogy olyan, mintha ez a nő 10 éve folyamatosan gombázna. Ezt követően step lépésekben hagyja el a termet, mint valami musicalben, ennek lehetne akár az is a címe, hogy Joyland, majd a tantermemből már majdnem kilépve, félig felém sandítva azt mondja, hogy hisz bennem. Én pedig azon gondolkozom, hogy amikor ugyanezt mondom a tanítványaimnak, az is épp ennyire erőtlenül és hiteltelenül csenge. Remélem, hogy nem. 2018. május 22. Adogatások. Milyen volt a tanév? Kérdezi egy jó 50-es, 60-as, rekettes néger férfi hang. Lassan kezdem megszokni, hogy itt a semmiből egy beszélgetésben találom magam. Róla amúgy nem beszéltem még a Joylandben, pedig már régóta ismerem. Jó lehet, nem beszéltünk túl sokat. A teniszpályán ismerkedtünk meg tavaly ősszel, egyszer játszottunk is együtt, jóban van a teniszedzővel Billel. Mióta legutóbb találkoztunk, kicsit megnőtt a szakálla, de a tekintete hasonló maradt. Fürkésző, egyszerre csibészes és kedvességet árasztó, az átlagnál szerintem értelmesebb fényű. Ja, és amúgy ő volt Miss Wilsonnak, az igazgatónak a teniszedzője még régen. Most egy kis padon ül a teniszpálya mellett egy fiatalabb fekete férfivel. Elég intenzív volt. Válaszolom óvatosan a tanévvel kapcsolatos kérdésére. Mostanában mindig ezt válaszolom, aztán majd eldönti a másik, hogy az alatt mit kell érteni. Nehéz volt? Kérdezi a feketékre jellemző fürkésző közömbösséggel. Igen, nem volt könnyű. Ismerem el kicsit finomítva azt a szót, hogy nehéz. Azt hiszem, ma nem vagyok panaszkodós kedvemben. És a gyerekek? Rosszak voltak? Fagad tovább, és ezen elmosolyodom. Amikor tavaly ősszel mondtam még, hogy szerintem nem olyan rosszak a gyerekek az iskolánkban, teljesen nyíltan szembe ment a véleményemmel, és azt mondta, hogy ugyan már, a gyerekek rosszak. Amúgy furcsa módon tényleg rosszabbra számítottam bizonyos értelemben. Tavaly ősszel ugyanakkor még nem voltam felkészülve erre a kérdésre, most azonban igen, ráadásul pontosan tudom, hogy Devon, jelenlegi beszélgető partnerem mit gondol. Úgyhogy azt mondom, hogy igen, rosszak, de nem feltétlenül rosszabbak, mint az országomban. Egyszerűen csak máshogy rosszak. Mesélek neki a haiti tanítványaimról, hogy mennyire új helyzet az, hogy kreol nyelven beszélnek egymással, és ezt nehezebb kontrollálni, mintha az én nyelvemen beszélnének. Ez persze az igazságnak csak egy kis szelete. Naponta ezerszer kell a saját egómat, méltóságomat és önbecsülésemet legyőznöm, hogy a nap végén utolsó erőmmel lehajoljak, hogy az észak-karolinai nap által kiszívott sár megkeményedett aljáról összekaparjam a lelkem apró, megkopott, szilánkos darabjait. Nem akarom már ezt az egészet, utálom pedig, akár szerethetném is, de beleraktam a szeretetemet, a rutinomat, a könnyeimet, a nevetésemet, de ez is csak ahhoz volt elég, hogy épp ne veszítsem el a józan eszemet. Talán ez lett volna az igazi válasz. Megértően bólogat, miközben a mellette ülő fiatal férfi is feltesz nekem kérdéseket. Mit csinál a nyáron? Nem tudom, uram. Visszajön a következő tanévre? Nem tudom, uram. Átmegy egy másik iskolába? Nem tudom, uram. Marad az országban? Nem tudom, uram. És ekkor, pontosabban közvetlenül azután, hogy arról beszélek, hogy milyen nehéz volt ez az év, mert ez kár lenne tagadni, de van kérdez valami egészen meglepőt, ami különös dinamikát ad a beszélgetésnek. Elég támogatást kaptál az igazgatótól? A kérdésben van valami olyan szemtelenül őszinte és váratlan, hogy a másodperc tört részéig megfordul velem Észak-Karolina. Eddigre már több órája vagyok itt, néha napon, ráadásul egy jó 3-4 óráig falasztam, elég intenzíven, úgy, hogy a levegő párás maradt, viszont hidegebb nem lett közben. Maradt a durván 30 fokos idő, és órák óta nem ittam egy kortyot sem. 1-2 másodpercig nem válaszolok, de van a segítségemre siet, és hozzátolt valamit a kérdéshez. Kedves volt? Veled személyesen hogyan viselkedett? Mármint emberileg. Géppuska szerűen pattognak a kérdések, nem parancsolón, inkább csak társalgási stílusban, dinamikusan, feszesen. Elfogadhatóan viselkedett velem. Biggyeztem le a számat, és bólogatok is hozzá egy kicsit, hogy meggyőzőbb legyen, hiszen óvatosan szeretnék fogalmazni, jól lehet, hazudni sem szeretnék. Elfogadhatóan? Oké. Nyugtázza Devon, bólint egyet, egy pillanatra másfelé néz, én pedig azon gondolkozom, hogy mennyire fogalmaztam pontosan. Fáradt vagyok, bár most annyira nem érzem, eléggé felébredtem ettől a beszélgetéstől. Személy szerint kedves volt velem, mondom és elmosolyodom. Azzal a mosollyal, ami azt jelenti, hogy nem annyira gáz, de. Meglepődnék, ha nem értette volna a ki nem mondott gondolataimat. Amikor nem mond semmit, teljesen magától értetődően bukik ki belőlem az a kérdés, hogy miért? Mármint, hogy miért kérdezte. Az óvatosságomat nem először írja felül a kíváncsiságom. Ő is tanár volt, válaszolja, és tudja, hogy mennyire fontos, hogy a tanár megfelelő támogatást kapjon az igazgatótól. Vannak igazgatók, akik állandóan a nyakadon lógnak, és vannak, akik megfelelő támogatást adnak, mondja, de nem csesztetnek. Én pedig ez majdnem hozzáteszem, hogy na is van az én igazgatóm. De inkább hallgatom tovább. Devon matekot tanított, a felesége irodalmat, ráadásul utóbbi az én iskolámban. Miközben beszélgetünk, ő és fiatal barátja is figyelnek rám, mindketten kérdeznek, valószínűleg többet, mint az összes tanárkollégám együttvéve az iskolában. A beszélgetés ugyanakkor van annyira fesztelem, hogy közöljem vele, hogy azért nem válaszolnék szívesen erre a kérdésre, mert tudom, hogy jóban vannak az igazgatóval. Ő erre közli, hogy nem fog vele erről beszélni. Ez persze vagy igaz, vagy nem. De az nem hiányzik, hogy azon parázzak, hogy kellemetlen helyzetbe hoztam az igazgatómat a háta mögött. Ezt nem csak, vagy nem elsősorban az igazgatóért kell megtennem, hanem magamért is. Felvetem, hogy úgy tudom, hogy Devon az edzője volt az igazgatómnak, ő pedig helyeslőn bólogat. Majd szóba kerül Jeffrey, a teniszpartnerem, akit Devon még iskolában tanított. Kicsi a világ. Ilyen szempontból hiányozni fog Goldsboro. Nagyon. Még egy kicsit beszélgetünk, de úgy érzem, hogy ebben a beszélgetésben ennyi volt. Ráadásul közben egy fiú érkezik Devonékhoz. Kezet fogok velük, majd elköszönök. 2018. május 15. Sorskérdés. Az év vége azért jó, mert ilyenkor egyre több maszk hullik le az emberekről, és egyre több csontváz esik ki a szekrényből, ahogy mondani szokás. Claritával futok össze a megyei oktatási központban. Örülünk egymásnak olyannyira, hogy körülbelül másfél órát beszélgetünk a parkolóban. Mesél arról, hogy úgy érzi, hogy sok itteni dél-amerikai nem elég kedves vele, hogy kivel volt konfliktusa és hogy milyen stresszes munkát keresni. És ennél a résznél, különösen akkor, amikor az emberi konfliktusairól mesél, elkezd sírni. Én pedig szomorúan mosolyogva azt mondom, hogy sírjon, ha akar, de ha nem hagyja abba, hamarosan én is sírni fogok. Ezen végül mindketten felnevetünk. Neki pont idén járt le az 5 éves periódusa, ami ezzel a vízummal a maximum, amit itt tanár eltölthet. Jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy vissza kell menniük Perúba, ha csak valami csoda nem történik. Mesél pörgőgépről is, meglepően hasonló dolgokat amúgy, amik nekem is feltűntek a furcsa dominanciájával kapcsolatban. Miközben beszélgetünk, Juan megy el előttünk piros Ford Focusával, szokás szerint valami ócska zenét üvöltetve. És Juan? Kérdezem Claritát mosolyogva. Szereti a szalszát, tárja szét a karjait nevetve, és ez is lesz a zárszó a lemenő napfényében ezen a délutánon. A feleségemmel azt eldöntöttük, hogy ezt a megyét elhagyjuk, de az országban szeretnénk maradni. Elvileg. Ekkor alakul ki bennem az a mondás, amit ezután vagy ezerszer elmondok mind magamban, mind másoknak. Hogy szeretnénk az országban maradni, de nem bármi áron. Ezt ennél pontosabban nem lehet megfogalmazni. Ott van Juan, akinek az országában, vagyis Venezuelában 5-10 dollár a havi átlag keresett. Polgárháborús állapotok uralkodnak, és néha nincs víz vagy áram. És ott vagyok én, aki Magyarországról jött, és tudom, hogy sok rosszat lehetne mondani az országról, de az is kétségtelen, hogy legrosszabb esetben hazamegyek, és nagyjából ott folytatom az életemet, ahol abba hagytam. Ráadásul meleg víz és áram is van. Valószínűleg ez a különbség is közrejátszik abban, hogy igazán szerintem egy dél-amerikai sem értette meg soha a döntésemet. Bár úgy érzem, amennyire lehetett, elfogadták. 2018. május végén felhívnak a közvetítő cégtől, és közlik, hogy egy iskola interjúzni akar velem. Ismerős érzés kerít a hatalmába. Enyhe déjà vu-m van 2017 nyaráról, amikor szinte napra pontosan ezen a napon értesítettek ugyanerről. Az iskola kerület, amely az interjút készíteni velem, Dél-Karolinában van, azon belül is az állam fővárosának számító Kolumbiában. A pulzusom megugrik. Interjú. A mai nap elég sűrűnek ígérkezik. Eddigre már egy ideje zajlanak az évvégi vizsgák, de ma leszek először tesztadminisztrátor, ami sokkal nagyobb felelősség, mint az eddigiek. Délután találkozom azzal a nővel, aki a Rosewoodi Middle Schoolban ESL tanár, és aki elmondja, hogy mit lehet tudni arról a helyről. Ja, és mellékesen ma lesz egy állásinterjúm is egy dél-karolinai iskola kerülettel. A nap krónikájához az is hozzátartozik, hogy ma van egy közeli családtagom halálának az évfordulója, illetve hogy felügyelnem kell napközben egy csomó gyerekre is, akik ilyenkor a tanév végére, a vizsgaidőszakban már teljesen elvesztenek minden létező kontrollt a viselkedésükkel kapcsolatban. Szóval olyan, mintha valami megelevenedett csatatér kellős közepén kellene felvennem a legszebbik ingemet, és nyilatkoznom arról, hogy miért én lennék a legjobb választás egy dél-karolinai iskolába. A videóinterjú 2 óra 30 percre volt megbeszélve. A tanár, aki átveszi a gyerekeit, 2 óra 29-re ért vissza a terembe. Innen, mint a nyúl, úgy lövök ki, hogy visszarohanjak a saját termembe. Eddigre a közvetítő cég munkatársa egészen pontosan 4-szer keresett telefonom. Amikor végre létrejön a videóbeszélgetéses kapcsolat, lihegve elnézést kérek, és teljesen őszintén elmondom, hogy spontán jött egy helyettesítés, és vizsgai időszakban sajnos nem mindig lehet ezeket előre tudni. Megértően is kulturáltan kezelik a helyzetet. A többes szám a közvetítő cég egy munkatársának, illetve a dél-karolinai tankerület ESL koordinátorának, vagyis az ottani Wendynek szól. Csak ő férfi, bár természetesen ő is dél-amerikai. A közvetítő cég munkatársa egy rövid bevezető után magunkra hagy, hogy kettesben folytathassuk Erikkel. Fehér inget és csokornyakkendőt visel, ami először fel sem tűnik, annyira tele van még a fejem a koránkeléssel, a múltkori klarítás beszélgetéssel, illetve az elmúlt másfél óra lármájával, amit a zokniban csúszkáló 30 darab ötödikes idézett elő. Ennek megfelelően az interjú első pár perce katasztrofális. Legalábbis én úgy érzem, hogy össze-vissza beszélek, és az sem segít, hogy Erikben, az interjúztatóban van valami részvétlenül rideg és professzionális. Pár perc múlva aztán összeszedem magam, és elkezdek nagyon jó válaszokat adni. Fogalmam sincs, hogy honnan jönnek a szavak, de úgy állnak össze, mint a beton. Érdekes módon valahogy most érik be az, hogy mennyit foglalkoztam azzal, hogy mit is kellene tanítanom ISL-en belül. Tökéletesen foglalom össze, hogy mire jó a vizsga, hogy mit mér, mik a nehézségei, és miközben beszélgetünk, akkor értem meg igazán, hogy mennyit fejlődtem ebben az iskolában. Erik folyamatosan pörgeti a kérdéseket, egy előre összeírt listáról olvassa fel őket gépiesen, ami egy picit zavaró, így az interjú egy pontján meg is kérdezem tőle, hogy szerinte a válaszom kielégítő volt-e, bár azokat igazán majd az adott iskola fogja kiértékelni, nem ő. Ő válasz helyett csak felmutatja mindkét kezét, és összefonja a mutató és középső ujját, így jelezve, hogy reménykedjünk, amin szívből felnevetek. Érdekes momentum még, és a későbbiek szempontjából kulcsfontosságú, hogy a beszélgetés alatt egyértelművé teszem, hogy középiskolában szeretnék dolgozni. Ezt még nem mondtam, de eddigre az a gondolat alakult ki bennem, hogy elegem van a middle schoolból, elegem van ebből a korosztályból, jöjjenek a 14-18 évesek. Ezzel kapcsolatban ahány ember, annyi vélemény. Ráadásul teljesen egymásnak ellentmondóak. Van, aki szerint a middle schoolnál nincs rosszabb, van, aki szerint a high school maga a földi pokol. És érdekes módon mindkét tábor a hormonokkal magyarázza elméletét. Én ekkor úgy gondolom, hogy a középiskolások olyanok, amilyenek, de mégiscsak egy fokkal felnőttesebbek, mint a middle schoolban. Erik azt mondja, hogy jelenleg keresnek high schoolba, vagyis középiskolába is tanárt, de nagyobb esélyt lát a middle schoolra, de persze dokumentálja az igényemet. Az interjú úgy érzem jól sikerült, elköszönünk, én pedig rohanhatok tovább, szinte elfelejtve, hogy az interjú egyáltalán megtörtént. 2018. június 6. Búcsúztató. Ma volt Wendy búcsúztatója. Kis film a legszebb pillanatokról, könnyek, rengeteg üdítő és édesség. Én kívülről figyelem az eseményeket. Vendin kívül három másik tanárt is elbúcsúztatunk, így vagy úgy, ők is elhagyják ezt a tankerületet. Már éppen megkönnyebbülten sóhajtanék fel, hogy túl vagyunk ezen a drámai részen, amikor Wendy pezsgős pohárral a kezében felén fordul, és ezt mondja. Van még egy tanár, akitől a mai napon elköszönünk. Egyenesen rám néz. Körülbelül 30-an vagyunk egy közepes méretű osztályteremben. Mind a 30-an engem néznek, miközben Wendy beszél. Tudom, hogy sokat kivett belőle ez az év, de nagyon megkedveltem, mondja komoly, jelentőségteljes arccal. Sokat tett a gyerekekért, nagyon fog hiányozni. Csak a legjobbat kívánom neki, bárhol is legyen majd a világban. Fejezi be rövid köszöntőjét, enyhén megemelve poharát a tiszteletemre. Egyszerre jövök zavarba, és esik jól is. Gyorsan megköszönöm, majd mindenki csendben kortyol egyet. Ezután odajön Isabel az elődöm. Kérdezi, hogy mit szólt az igazgató a felmondásomhoz. Mondom, hogy semmit. Isabel szemei elkerekednek, hitetlenül és csodálkozva néz rám. Páran még odajönnek a beszéd után, és többen is kritikusan nyilatkoznak erről a tankerületről. Kérdezik, hogy mi lesz velem. Fogalmam sincs. Mondom teljesen őszintén. Ezen idegesen felnevetünk. Majd újra kortyolunk az italunkból. E-mail. Amikor kijöttem Amerikába, gyakran jutottak eszembe azok a science fiction filmek, amelyekben a főhős egyedül vagy egy társával egy óriási űrhajón tart valamerre, amiről nem is tudja pontosan, hogy merre van. És persze azt sem tudja, hogy ha egyszer hazamegy, akkor az mikor lesz. Az élelem korlátozott, és az idő előre haladtával egyre nehezebb józanon gondolkozni. Eddigre, 2018. június közepére a kukorica földemből, amelyet annyira szerettem az első időkben, már semmi sem látszik. Pontosabban a föld megvan, de kukorica már nincs rajta. Így nekem is ideje tovább lépnem. Bár ekkor fogalmam sincs, hogy merre megy majd az űrhajónk, és hogy lesz-e rajta elég üzemanyag. Amikor ma reggel felkelek, a tanév vége előtt 2 nappal, szokás szerint kikapcsolom a repülési üzemmódot a mobilomon, és megnézem az e-mailjeimet. Általában unalmas, automatikusan beállított üzenetek jönnek biztosítóktól, meg hasonlóktól, de az egyiken megakad a szemem. Úristen! Ülök fel hirtelen az ágyban. A feleségem méltatlankodva mond valamit, mert ezzel a mozdulattal őt is felkeltettem. Mi az? Kérdezi álmosan. Úristen! Ismétlem, majd hozzáteszem. Dél-Karolinából írtak. Ez volt a Riport a 17. adása és a Joyland 7. fejezete. Az adás elején hallható dal címe Tóth Ágas, előadója Kós János. Ha tetszik a Joyland, kövess Facebookon, YouTube-on, valamelyik podcast oldalon vagy a riporta.hu-n, de kifejezhetett tetszésedet egy iTunes-on vagy Apple Podcast-en elhelyezett értékeléssel is. És még valami, bár a jövő nem létezik, csak a jelen, terveim szerint még egy rész van hátra a Joylandből, a Riport a 2. évadából és egy időre a Riportából is.